Annak egy volt auschwitzi fogoly. Ez alátámasztja Helmer Jansson feltevését, mondtam. Úgy látszik, hogy Jansson asszony valóban a hatása alatt állt egy találkozásnak, amelyen egy hajdani háborús bűnöst vélt felismerni. De nem volt bizonyos a dolgában. Akart egy másik tanút is, és miközben kereste, a gyilkosát találta meg. Hogy érti ezt, doktor úr? Kérdezte az egyik őrmester. Világos ügy. Talált egy volt auschwitzi foglyot, az pedig látván, hogy gazdag nővel van dolga, aki drága ékszereket visel, megkívánta a kincset. Megtudta, hogy az asszony hol lakik, belopózott a szobájába és meggyilkolta. Meg kellett ölnie Janssonnét, különben az asszony rájött volna, ki a tolvaj. Úgy gondolja, hogy az öreg lengyel volt ez az ember? Nem tudom, talán ő, talán valaki más. Meg lehet, hogy a gyilkos soha nem is volt Auschwitzban. Egyszerűen az történt, hogy Janssonné miközben kereste a maga fogját, beleütközött valamilyen sötét figurába, aki abban a reményben, hogy kicsalhat néhány koronát a gazdagnőtől, auschwitzi fogolynak adta ki magát. Aztán látván, hogy ennek a szerepnek az eljátszása meghaladja a lehetőségeit, és a milliómos nő pénztárcája nem nyílik ki előtte, elhatározta, hogy rablógyilkossággal férkőzik az ékszerekhez. Akkor elrabolta volna a csekkönyvet is, tért vissza az egyik őrmester ahhoz az ellenvetéshez, amely néhányszor elhangzott már. Janssonné elsősorban lengyeleket keresett. Lehet, hogy a lengyel, akivel megismerkedett, csak nemrég érkezett Svédországba, és nem ismerte a mi csekk előírásainkat. Sőt, esetleg svédül sem beszélt. Ilyen formán viszont a csekket nem tudta volna kitölteni. Ön a végsőkig kitart amellett, hogy a gyilkos külföldi volt. Először valamilyen jugoszlávot gyanúsított, most meg egy lengyelre akarja ráhúzni a vizes lepedőt. Mert nem hiszem el, mondtam, hogy egy svéd vagy bármelyik más civilizált nép képviselője néhány gyűrűért és karkötőért meggyilkolt volna egy asszonyt. Azt gondoltam, hogy azonnal visszamegyünk Lommába, de a főhadnagy utasította a sofőrt, hogy hajtson a malmői kapitányságra. Jó arra volt, mert az ottaniak mindenféle bennünket kerestek. A rendőrségen jelentkezett ugyanis egy szemtanú, akinek a vallomását a malmőiek nagyon érdekesnek találták. Kapcsolatba léptek Lommával, ahol a Brandsféle panzióban ügyeletet tartó őrmester elmondta, hogy Malmöbe mentünk, így aztán a városban kerestek bennünket. Az új szemtanú egy malmői taxisofőr volt. Íme a vallomása. Álltam a Skepsbronon a hajóállomásnál. Ez múlt pénteken volt, délután. Éppen akkor kötött ki a koppenhágai komp. Sorban odaálltunk a kikötőhöz. Amikor én kerültem sorra, egy asszony ült be a kocsimba. Nem volt csomagja. Láthatólag még vajat sem vásárolt Koppenhágában, bár azt mindenki vesz, mert ott olcsóbb. Ez a nő a kompról szállt le? Egészen bizonyosan. A kikötő épületéből jött oda a kocsihoz. Mielőtt beült, megkérdezte, elviszem-e Istadba. Elvitte? Természetesen. Ilyen jó fuvar nincs minden nap. Az utas csak azt kérte, hogy még hat előtt érjünk Istadba. Nem a hátsó ülésre ült, hanem előre, mellém. Nagyon szimpatikus hölgy volt. Egész úton beszélgettünk. Miről? Hát, ahogyan útközben szokás. Mondtam neki, hogy éppen hol vagyunk. Beszéltem neki Skánia történelméről. Arról az új mozgalomról, amely itt ütötte fel a fejét. A szeparatistákról, akik el akarják szakítani Skániát Svédországtól, és ki akarják kiáltani a saját köztársaságukat. Már mázolják is a zászlajukat az autóikra. Vagy pár százan vannak ezek a csodabogarak. Mindezt a hölgy végighallgatta. Időnként kérdezett valamit, és így mentünk. Amikor megkérdeztem, Észak-Svédországból való-e, elnevette magát, és közölte, hogy lengyel származású. Csodálkoztam, mert úgy beszélt akár egy született svéd. A lengyeleknek úgy látszik, különleges nyelvtehetségük van, mert ismerek egy másik lengyelt is, aki úgy beszéli a nyelvünket, mintha egész életében Malmöben lakott volna. Nagy szőrme üzlete van, gyakran viszem. Ön megadta a nőnek a szőrmekereskedő címét? Igen. Nagyon örült, hogy találkozhat Malmöben egy lengyellel. Mondta, hogy majd ellátogat a boltjába. És így beszélgettünk, miközben Istadba értünk. Éppen akkor futott be a kikötőbe a lengyel komp. A hölgy kiszállt és megkért, hogy várjak. Láttam, hogy bemegy a kikötő épületébe. Én is kiszálltam a kocsiból. Az utasom egy idő múlva ismét feltűnt, de már nem egyedül. Egy tengerészruhát viselő férfi volt a társaságában. A kijárat előtt álltak, számomra ismeretlen nyelven beszéltek. Feltételezem, hogy lengyelül. Az a férfi még meg is állított néhány embert a komputasai közül. Svédeket? Nem, valószínűleg lengyeleket, mert ugyanazon a nyelven beszélt velük, mint az utasommal. Mi történt azután? Semmi különös. Az utasom elbúcsúzott a hajóstisztől, és visszaült a kocsiba. Azonnal visszaindultunk. Útközben megkérdeztem, elintézte, amit akart. Azt mondta, nem, és talán újból eljön Istadba. Visszamentek Malmöbe? Nem. A hölgy azt kérte, hogy vigyem Lommába. Így aztán Svedálnál rögtön Klagerupnak fordultam, onnan pedig Arlövnek. Így nem kellett keresztül mennünk Malmön. A panzió előtt kiszállt a hölgy? Nem. Most már tudom, hogy a panzióban lakott, mert láttam a fényképeket, de engem vagy 200 méterrel előbb állított meg. Fizetett, és gyalog elindult Biarred irányába. Előtte még megállapodtunk másnapra. Újból elmentünk Istadba, és újból lejátszódott ugyanaz a jelenet. Ott voltunk vasárnap is, hétfőn is. Amikor hétfőn visszafelé mentünk Lommába, a hölgy kijelentette, hogy csak időfecsérlés volt a sok jövésmenés, mert semmit sem intézett. Nem magyarázta meg azonban, hogy miért, én pedig nem mertem megkérdezni. Hétfőn, ahogy megérkeztünk Lommába, megköszönte a fuvarokat, mondván, hogy többet nem lesz rám szüksége. Ragyogó jó bolt volt, jól kerestem. Ráadásul a hölgy búcsúzóul megtoldotta a számlát jó néhány koronával az elvesztegetett időért, ahogy ő mondta. Amikor ma reggel kinyitottam a Sydsvenska Dagbladetet, mindjárt az első fényképen felismertem az utasomat. Reggel nem tudtam eljönni a rendőrségre, mert volt egy városon kívüli fuvarom, ezért jelentkeztem csak most. Nem tudja, mi érdekelte az asszonyt és mit kérdezett az utasoktól az a tengerész egyenruhás tiszt? Fogalmam sincs. Lengyelül beszéltek, egy kukkot sem értettem. Az egyenruhás tiszt minden alkalommal ugyanaz az ember volt? Igen, a hölgy csak vele beszélgetett. Felismerné? Természetesen, hiszen négyszer láttam. Ő is a komppal érkezett? Nem. Mi mindig a komp érkezése előtt értünk a kikötőhöz. Janssonné asszony nem várt, hanem rögtön bement a kikötő területére. Akkor jelent meg a férfival az épület előtt, amikor az útlevél és vámvizsgálat után az első utasok kijöttek a kikötői épületből. És mindig ugyanaz a férfi kérdezősködött a turistáknál? Igen, mindig ugyanaz. Észrevettem azt is, hogy csak korosabb embereknél érdeklődik, olyan 40 felettieknél. No, ez is valami, mondta Magnus Torg. Ha most azonnal útnak indulunk, még a komp megérkezése előtt odaérünk Istadba. Önnek is velünk kell jönnie. A taxis nem nagyon örült, de nem is tiltakozott. Egy taxisofőr még Svédországban sem húz szívesen újat a rendőrséggel. Ellenkezőleg, a hatóságoknak tett szolgálatok a jövőben busás hasznot hozhatnak. Csak arra kért engedélyt, hogy az autóját visszatértünkig a rendőrség épülete előtt hagyhassa. Ezzel beült a mi kocsinkba. Iszonyúan kellett nyomni a gázpedált, hogy hatra Istadba érjünk, de valahogyan mégis sikerült. Éppen akkor értünk ki a tengerpartra, amikor a nagy fehér komphajó kényelmesen úszott be a kikötőbe, a hangszórók pedig köszöntő indulót dübörögtek. Gyorsan kiszálltunk a kocsiból, és bementünk a kikötő épületbe. Itt az útlevél ellenőrzők és a vámosok már várták a standjuknál az első utasokat. A taxis körülnézett. Ő az, mutatott egy napbarnított arcú, aranysújtásos, tengerész egyenruhát viselő férfira. Oda mentünk a tengerészhez. Magnus Torg megkérte, hogy váltson velünk néhány szót, és felmutatta a rendőrségi igazolványát. A tengerész bemutatkozott, és elmondta, hogy annak a lengyel hajózási vállalatnak az istadi képviselője, amely Lengyelország és Svédország között a kompokat üzemelteti. Megkérdezte, mivel szolgálhat. Bár taxisofőrünk nagy véleménnyel volt a lengyelek született nyelvi képességeiről, ez az ember igen gyengén beszélt svédül. Meg lehet csak rövid időt töltött nálunk ahhoz, hogy jobban megtanuljon. Torg megkérdezte a kapitányt, mert kapitány volt, hogy emlékszik-e egy bizonyos lengyel asszonyra, aki 4 napon át ide utazgatott Istadba. Természetesen, örült meg a kapitány. Kitűnően emlékszem. Janssonné asszonyról van szó, ha nem tévedek. Mit akart öntől a hölgy? Felette különös história. Arra kért, hogy a komp utasai között keressek neki valakit, aki Auschwitzban fogoly volt. Mivel segíteni akartam neki, megkérdeztem több tucat a komppal érkező lengyelt, hogy voltak-e Auschwitzban. A keresés azonban eredménytelen volt. Javasoltam a hölgynek, hogy utazzék át egy napra Szczecinbe. Ott minden bizonnyal talál majd nem egy, de száz olyan embert is, akit keres, hiszen rengeteg lengyelt tartottak fogva az auschwitzi koncentrációs táborban. A hölgy azonban kijelentette, hogy neki feltétlenül Svédországban kell a keresett szemét megtalálnia. Nem mondta meg, hogy miért. De igen. Elmesélte, hogy maga is több mint 2 éven át volt az auschwitzi táborfogja, aztán átvitték Ravensbrückbe, és onnan került Svédországba. Hogy miért keresi a társait azokból az időkből, arról nem beszélt. Lengyelországban a politikai foglyoknak megvan a maguk szövetsége. Segítik egymást, bajtársi találkozókat rendeznek. Talán ő is ilyen kapcsolatot akart létesíteni valakivel az auschwitziak közül. Vagy lehet, hogy tanú kellett neki ahhoz, hogy kártalanítást kapjon a koncentrációs táborban letöltött időért. Erről valószínűleg nincs szó, vágott közbe Magnus Torg. Ez a hölgy az egyik leggazdagabb asszony volt Svédországban. Mit nem mond, csodálkozott a tengerész. Hallottam, hogy meggyilkoltak valamilyen milliómos nőt. Egy svéd ismerősöm mondta, mint a legfrissebb szenzációt. Csak nem? De igen, mondtam. Janssonnét ölték meg. Jól emlékezett a nevére. A rendőrtiszt elővette egy fényképet és megmutatta a kapitánynak. Nos, ő az? Minden kétséget kizáróan. Ez rettenetes. Ki ölte meg, és miért? Mi is ezt akarjuk megtudni, mondta a főhadnagy. A további beszélgetés a nyomozás szempontjából semmi újat nem hozott. A tengerész többet nem tudott. Mielőtt elhagytuk Istadot, Magnus Torg még megkérdezett valakit az útlevélkezelők közül, hogy beszélgető partnerünk szerdán rendesen ellátta el a hivatalát. Ez szintiszta formalitás volt, de a mi nyomozótisztünk nem feledkezett meg semmiről. Azt a választ kapta, amire számítottunk. A kapitány délután 6-kor, amikor a Griff az óramű pontosságával befutott a kikötőbe, ott állt a posztján. Itt már nem volt semmi dolgunk, tehát visszavittük a taxist Malmöbe, és kitettük őt a rendőrség épülete előtt. Tekintettel arra, hogy a bejelentési hullám elcsitult, és nem várt ránk semmilyen új hír, szép kényelmesen visszakocsikáztunk Lommába, Astrid asszony panziójába. Éppen vacsorára értünk oda, aminek nagyon örültem, mert Magnus Torg ugyan mindent fejben tartott, egyet azonban nem. Azt, hogy nem ebédeltünk. Vacsora után, ahogy az már szokásban volt a panzió vendégei között, átmentünk a szalomba. A televízióban valamilyen film ment, de a készüléket még csak ki sem nyitották. Mindannyian nagyon kíváncsiak voltak, mit végeztünk aznap, merre jártunk. A főhadnagynak nem volt rá oka, hogy eltitkolja. Az egész időt annak szenteltük, hogy kiderítsük, kikkel állt kapcsolatban Maria Jansson. Azt is elmondta, hogy a munkánk még szerénynek sem mondható eredménnyel járt. Szerfelett rejtélyes, jegyezte meg Tuvesson kapitány. Vajon miért kereste ez az asszony olyan kitartóan az egykori auschwitzi foglyokat, akik vele élték át azokat a rettenetes időket?